Köszöntöm Önöket, ez a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. A pedagógusok szakszervezetének elnöke szerint, amíg a kormány nem tudja rendezni az Európai Bizottsággal a jogállamisági kérdéseket, addig nem teszi bele a több mint 80%-os önrészt az oktatási bérrendezésbe. Tudjuk Tamás ennek kapcsán elmondta, januárban 10%-os bértömeg növekedés várható, és azért bértömeg növekedés, mert ez nem egységesen vonatkozik majd minden pedagógusra. Kalapos Mihály készített interjút Totyik Tamással, a pedagógusok szakszervezetének elnökével.
A kormány egyértelművé tette a legutolsó monitorbizottság ülésen, addig míg a jogállamisági kérdést az Európai Bizottsággal nem tudják rendezni, addig az oktatásba érintett bérrendezésre történő uniós forrás felhasználása a kormány még az önerős részt sem hajlandó biztosítani. Azt is nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy az Európai Bizottság az összbéremelésnek csak a 17%-át finanszírozza, a 83%-át a kormány. És a kormány ezt a 83%-ot sem akarja addig belerakni. A pedagógusok bérrendezésében még az uniós forrásokat nem rendezi. Tehát ha nem kerül rendezés a helyzet, akkor erre a 83%-ra is hideg vizet értnek a pedagógusok, ez pedig nagyon komoly konfliktus fog eredményezni. Ugye a kormány arról beszélt, hogy 8000 forintos átlagkeresetet fogunk elérni a bérrendezés során. Most nagyítóval sem találunk olyan pedagógus kollégát, aki nem vezető beosztásban van, és 600 000 forintot elérni a fizetése. Mi számításaink szerint olyan 480 000 forint körül van, ami a diplomás átlagkereseteknek az 50%-át épp úgy eléri.
Mit ígér az oktatási kormányzat, vagy ígére bármit?
10%-os béremelést ígér január 1-től, illetve bocsánat, bértömeg növekedést, mert ugye ha béremelésről beszélnek, akkor mindenkinek 10%-kal automatikusan emelkedne a bére, de itt nem ez történik. Hát a kormány egyéni béralkút ígér be, de a tankeleteknél látszik, hogy erre nincs megfelelő forrás. 6 vagy 7 tankeleti központnál kincstári biztos van kint, aki minden kiadást ellenőriz. Tehát, hogy a kormány részéről egyszerűbb bérdiktátum lesz a munkavállalók irányába, és nem béralkú folyamata lesz, mert nincs rá kerete a tankereteknek, hogy ezeket a béralkú folyamatokba beleálljanak, vagy valakitől el kell vonni forrásokat. Ráadásul mi megnéztük a 2024. évi költségvetési törvényt. A törvényben a 10%-os emelése alig-alig van fedezett, tehát még erre is kíváncsiak vagyunk, hogy a valóságos bértömegnövekedés meg fogja történni.
Akkor ez azt jelenti, hogy lesz, akinél még 10%-os béremelés sem lesz?
Így van. Pontosan fogalmazott. Ugye mivel bértömeg növekedésről beszél, lesz olyan, akinek fog 20%-kal emelkedni, például azok, akik hátrányos helyzetű településen dolgoznak, és lesznek olyanok, akiknél csak 2% vagy 1% lesz.
Mit lépnek Önök erre, vagy mit tudnak egyáltalán erre lépni?
A sztrájkköveteléseinket módosítottuk, és a kormány irányában kezdeményeztük a sztrájkbizottság összehívását. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy a kollégákat elkezdjük felkészíteni, mert mi azt gondoljuk, hogy januárban, amikor ezzel szembesülni fognak, hogy a valós bérjegyzéket alá kell írni, illetve az átsorolásukat, akkor ők szembesülni fognak ezzel a helyzettel, hogy átverték őket megint.
Arra egyébként van valamiféle felmérésük, hogy a bevezetett új életpályamodell kapcsán hány pedagógus hagyta el a pályát?
Mi csak a kormánytól érkezett nyilatkozatok alapján tudjuk, hogy 2023. januárja és 2023. novembere között nagyjából 5000-en hagyták el a pályát, több mint 5000-en hagyták el a pályát, és ők csak a tankerti központokról nyilatkoztak, az egyházi fenntartású és az önkormányzati fenntartású nevelésintézékről nem nyilatkoztak. És ami nekünk fájó az egészben, hogy 800-900 pályakezdő lépett a pályára. Tehát ez viszont nagyon kevés. Ez a katasztrófa felé fogja sodorni a rendszert. A végzett pedagógus kollégákat nem fogjuk tudni visszahívni a pályára. Illetve hát látjuk azt is, hogy a tankerti központok most bekérik a munkavállalóknak a végzettségeit igazoló dokumentumokat, az okleveleknek a másolatát, és elkezdődik az ellenőrzés is abba az irányba, hogy akkor itt a munkavállalók hova lesznek, majd átsorolhatók, vagy átvezényelhetők, ahol pedagógus hiány van. Hát ez is újabb konfliktus forrásokat fog okozni, mert az úti költségeknek csak a töredékét akarja a kormány megtéríteni a pedagógusoknak, és nem hogy elősegítenék, hogy mobilisabbak legyenek a pedagógusok, hanem még ellenhatást fog kiváltani a kollégák körébe ez.
Azt mondta, hogy 5000, mintegy 5000 pedagógus, vagy nagyságrendileg 5000 pedagógus hagyta abba, az összesen mennyiből?
160 ezer körül vannak a művészeti iskolákkal együtt, meg a szakszolgálatokkal együtt a pedagógusok. Viszont ez az 5000 fő, amiről mi beszélünk, ezek döntő része általános iskola, gimnázium és a óvodákat érintően és a szakszolgálatokat érintően mondható el, tehát ebből a szakképzés kimaradt. Az egy 30 ezer fős gárdát jelent, tehát egy 130 ezer főből nagyjából ennyien hagyták el a pályát.
Jelentős változásokra számíthatnak a felsőoktatásba felvételiző diákok a következő felvételi időszaktól, mondta a megújult felvételi eljárásról a felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár. Varga Bajusz Veronika kiemelte, hogy a módosításokról egyeztettek a hallgatói szervezetekkel is. Szabó Gergő interjúja.
Tavalyi év során a diákokkal és az egyetemekkel, valamint a fenntartókkal folytatott konzultáció eredményeképpen született arról döntés, hogy megújítjuk a felvételit, amely két lépésben történt meg. Az idei évben már bevezetett változásokon láttuk, hogy jól debütáltak, hiszen 33%-kal nőtt a felvettek száma, úgyhogy mindeközben értékesebb pontokkal lehetett bekerülni az egyetemekre. Ezek voltak azok a változtatások, hogy maguk az egyetemek dönthettek arról, hogy mely képzéseken kérnek emelt szintű vagy középszintű érettségit, és hogy milyen minimum pontszámot várnak el az egyes képzéseik esetén. Ezenken túlmenően pedig az idei évtől kerül sor arra, hogy az egyetemek nagyobb mozgásteret kapnak abban, hogy a tanulmányi eredmények, illetve a felvételi pontszámoknál mely tárgyakat fogadják el. Az emelt szintű érettségi melletti döntést szorgalmazza az a változtatás, hogy az idei évtől a minden elért százalékért egy pont, míg a középszintű érettségi esetén az elért százalék kétharmada szerinti pont jár majd, és az egyik legnagyobb változás mindezeken túl az, hogy az egyetemek maguk dönthetik el, hogy 100 pontot milyen tudásért, tevékenységért, pluszvállalásokért adnak a felvételizőknek. Gyakorlatilag minden egyetem pluszponttal jutalmazza a nyelvvizsgát, az emelt szintű érettségit, a sportsikereket, a tanulmányi versenyeken elért eredményt, de emellett térségi szempontok, munkatapasztalat, szóbeli felvételi, valamilyen előképzettség, önkéntesség vagy felkészítő tanfolyam is eredményezhet többletpontokat. És ezeken túl az önkéntes tartalékos katonai szolgálatot érdemes még kiemelni, amelynek idejétől és tartalmától függően további 16, 32 vagy 64 pont járhat, ezzel akár az 500 pontot meghaladó mértékű pontszámhoz is juthat a felvételiző.
A sajtótájékoztatót együtt tartották hallgatói szervezetek vezetőivel. Milyen visszajelzéseket kaptak tőlük?
A hallgatói önkormányzatok országos konferenciájával megállapodtunk, hogy segítik az idei évben a tájékoztató kampányt, mivel minden egyes változtatás esetében fontos, hogy mindenkihez időben eljussanak az információk. Erről tájékoztattuk most a sajtó munkatársait is, hogy elindul egy ilyen kampány, és ezzel segítik a munkánkat. Azt jelezték vissza, hogy ez az irány egy rugalmasabb, jobb felvételi eredményez. Nyilván érdemes figyelni az első évek során a tapasztalatokat.
Ezek a változások, amelyeket itt hosszan felsorolt, ezek akkor már a jövő évi következő felvételi időszakban érvényesek lesznek?
Igen, ez az idei évtől már mindegyik életben lépő változás. Ugyanúgy 2024. február 15-ig lesz a jelentkezési határidő, ahogy a korábbi években, és ezt követően kezdődik meg a felvételi időszak, amelyhez természetesen mindenkinek sok sikert kívánunk.
Katedra.
Merre tart a hazai oktatás? Milyen lesz a holnap iskolája?
Új nemzetközi csereprogram indul jövőre a modellváltó egyetemek hallgatóinak, oktatóinak és kutatóinak. 2024-ben 8000-en tanulhatnak, illetve kutathatnak külföldi egyetemeken, és nem csak Európán belül, mondta Hankó Balázs, a Kulturális és Innovációs Minisztérium innovációért és felsőoktatásért felelős államtitkára. Varga Mónika készített vele interjút.
Ahhoz, hogy a magyar diákok, a magyar egyetemek versenyképességét fokozni tudjuk, és elérjük azt a célunkat, hogy legyen 2030-ra top 100-as egyetemünk a világon, és legyen számos európai top 100-as egyetemünk. Szükséges az is, hogy a nemzetközi csereprogramokban való részvételünket erősítjük. Jelen pillanatban évente átlagosan 10 000 diákoktató vesz részt nemzetközi csereprogramon, és a célunk az, hogy ezt megduplázzuk, 20 000-re emeljük. Éppen ebből a célból indítottuk el, és indítjuk el az új nemzetköziesítési programunkat, amelyet a Kulturális és Innovációs Minisztérium, másrészt a Tempus Közalapítvány, illetőleg néhány meghatározó egyetemmel közösen dolgoztunk, úgy, mint a Debreceni, a Széchenyi István Egyetem, a Pannon Egyetem, az Óbudai Egyetem, vagy a Semmelweis Egyetem. Mik lennének azok az új magyar nemzetköziesítési programnak megfelelő feltételek, amivel még vonzóbbá tudnánk ezt tenni. Ez egy olyan program lesz, amelyben a jövőben 10 milliárd forint áll rendelkezésünkre, és ezzel nagyjából 8 000 oktatónak, kutatónak, és jellemzően diákoknak szóló mobilitási program indul. Ami azt is jelenti, hogy ez elsődlegesen a modellváltott és első körben a modellváltott intézményi körre terjed ki. A Tempus Közalapítvány, amely tegnap fogadta el ennek a nemzetköziesítési programnak az alapelveit és a koncepcióját, január közepén írja ki az egyetemeknek ezt a pályázatot, melyre a diákok majd márciusban pályázhatnak, és tulajdonképpen a jövő őszi szemesztertől indul majd ez az új nemzetköziesítési programunk. Aminek még különlegessége lesz az, hogy nem csak európai, hanem Európán kívüli egyetemi desztinációk is lesznek, és ennek lesz egy kiválósági része, amivel a világ legjobb egyetemére juthatnak majd el egy szemeszter elejéig a magyar diákok. Itt úgy tervezzük, hogy kb. 200 diák az, aki évente ilyen kiválósági ösztöndíjban részesülhet a 8 000-ből. Mindemellett azt is fontosnak ítéltük meg, hogy ha valaki egy fél évet vagy néhány hónapot tölt egy egyetemen külföldön, akkor ne veszítsen egy fél évet a magyar egyetemen, azaz teljes kreditelismerést is fog biztosítani ez az új program, és hát az ösztöndíjon is emeltünk az Erasmus-os képest, és ez 350-500 000 forint havi ösztöndíjat fog jelenteni.
Ez a 10 milliárd forintos keret, amiből gazdálkodik majd a program, ez a jövő évre szól, vagy ez egy hosszabb időtávra adott?
Ez a jövő évre szól, és azt látjuk a modellezések alapján, hogy ez nagyjából 8 000-nyi mobilitást tesz lehetővé, ami nagyban hozzájárul ahhoz, hogy az eddigi 10 000 per éves mobilitási programnál egy erőteljes előrelépést tegyünk, hiszen mi bízunk és hiszünk abban, hogy az Erasmus Plus programok folytatódni fognak. Magyarország minden olyan vállalást teljesített az Európai Bizottság felé, amely a magyar érdeknek, a magyar egyetemek, a magyar kutatók és a magyar diákok érdekeinek megfelelnek, és hát várjuk immáron 2 hete ismételten a bizottságtól a visszajelzést.
A Tempus Közalapítvány bízik abban, hogy rendeződhet az Erasmus Plus ügye. Bodrogi Richárd főigazgató szerint ugyanakkor abban az esetben is van megoldás, ha a megegyezés csak később születik meg. Hozzátette, a csereprogramok jelenleg zavartalanul működnek, a hallgatók mobilitási kedve pedig még nőtt is az elmúlt időszakban.
Alapvetően az a helyzet, hogy most Erasmus az van mind az 50 intézményben. Ugye 2 nagy csoportot tudunk ilyen értelemben azonosítani az 50 intézményben. Egyrészt vannak a modellváltott intézmények, 21 ilyen intézmény van, és vannak a nem modellváltott intézmények, abból pedig 29 intézmény van. A tavalyi Európa Tanácsi Végrehajtási Határozat a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat zárta el a közvetlen és közvetett EU-s forrásoktól, illetve minden olyan jogi szemét, amit ezek a közérdekű vagyonkezelő alapítványok tartanak fent. Ugye ez 21 darab intézmény jelent, ezek a modellváltott intézmények, modellváltott felsőoktatási intézmények, egyetemek, amelyeket érint ez a határozat. Ez azt jelenti, hogy ezekkel az intézményekkel egészen addig, amíg ez a végrehajtási határozat nincs visszavonva, vagy bármilyen értelemben módosítva, nem tudunk aláírni velük új jogi kötelezettségvállalást, új szerződést. Minden folyamaton végig tudnak menni, tehát tudnak jelentkezni a pályázatokra, el lehet őket bírálni, azonban győzelem esetén nem írhatunk velük alá új szerződést. Ezt valamelyest át tudtuk hidalni, többféle megoldást is alkalmaztunk egyszerre. Egyrészt feltételes döntéseket hozott a közalapítványnak a kuratóriuma. Ez azt jelenti, hogy a nyertes pályázóval csak akkor lehet szerződést kötni, hogyha megfelel minden normatív jogi szabályozónak, különös tekintettel a végrehajtási határozatnak. Ez arra volt jó, ez a feltételes döntés, hogy egyrészt a nem érintett intézmények hozzá tudjanak jutni a forrásaikhoz, másrészt pedig a modellváltott intézmények esetén ne kizárjuk őket azonnal a programból, hanem adjunk egy lehetőséget arra, hogy benne maradjanak, hogyha esetleg születik megoldás. Tehát kvázi elkülönítettük azokat az összegeket, azt az összegmennyiséget, ami ezeknek az intézményeknek jár. Ez egyébként 11,6 millió eurót jelent.
Nyilvánosságra hozták a diplomás pályakövetési rendszer legfrissebb adatait, amiből kiderül, hogy a 9 éve gazdasági területen alapképzésben végzett diplomások közül a Corvinusosok bruttó átlagbére a legmagasabb az országban. Átlagosan bruttó 207 ezer forinttal többet keresnek, mint más gazdasági képzéseken diplomát szerzett társaik. A 9 éve végzett Corvinusosok bérelőnye a Nemzetközi Gazdálkodás Alapdiplomával a legnagyobb. Ezzel a diplomával 994 ezer forint az átlagbér, ami több mint 280 ezer forinttal több a más egyetemen hasonló szakokon ugyanekkor végzettek átlagánál. A gazdálkodási és menedzsment alapszakon 2014-ben végzettek jelenlegi bére 892 ezer forint, pénzügyi területen 875 ezeret keresnek, HR területen pedig 796 ezer forintot. A mesterszakos diplomák közül szintén több szakkal is a Corvinuson végezve lehet a legtöbbet keresni, átlagosan akár mintegy 160-180 ezer forinttal többet, mint hasonló más magyarországi mesterszakot végzettek esetében. Egy 9 éve a Corvinuson végzett pénzügyes átlagbére jelenleg havi 1,1 millió forint. A Corvinus társadalomtudományi diplomái is az élmezőnyben vannak. Egy 9 éve megszerzett politikatudományok alapdiplomával a Corvinuson végezve havi 871 ezer forintot lehet keresni. Kommunikáció és média tudomány alapdiplomával is jó fizetéshez lehet jutni. Az ezzel megszerezhető 645 ezer forintos átlagbér több mint 170 ezer forinttal több, mint a hasonló szakon végzettek jövedelme. A szakember szerint számos tényezőre érdemes odafigyelni a középiskolai továbbtanulásnál és az iskola választáskor. Szőke András pszichológust hallják.
Nyilván a középiskolai felvételi most szétválott 4, 6, meg 8 osztályos gimnáziumra. Hát azt mondom, mindegyiknek megvan a maga előnye és a maga hátránya. Addig, amíg egy 8 osztályos gimnáziumban van egy nagyon nehéz helyzet, amiben a gyerekek nem sokat értenek abból, hogy miért kell nekik most felvételizni. Nyilván a választásban is sokkal inkább a szülők döntenek, tehát nagyon sokat a gyereknek a személyes döntése ebben nem jelenik meg. Viszont megadja azt a lehetőséget, hogy utána már nem kell egy ilyen stresszes folyamaton végigmenni, mint maga a felvétel. Nyilván, ahogy fejlődik a gyerek, úgy érik a versengésre, a versenyzésre, vizsgával való megküzdésének a technikái érnek benne, és hogy ettől jobban viselik egy kicsit később ezt. Nyilván nő a döntésnek is a súlya, hisz akkor már beleszólhatnak valamilyen szinten a gyerekek abban, hogy hova mennek iskolába. Általában az én tapasztalatom, hogy a szülőket érdekli is, meghallgatják, és figyelembe veszik ilyenkor a döntést. Nyilván ennek a döntésnek a súlya azért rájuk nehezedik. Tehát attól függ, hogy mikor van a felvételi, máshova tevődik a súlya magának a felvételének, és a versenyhelyzetnek a súlya az nyilván kiskorban nehezebb, később pedig inkább az iskola választásnak a súlya. Az nem jó hangsúlyozni a gyerek számára, hogy ez, tehát hogy mindig van lehetőség a korrekcióra, hogyha rosszul választunk, akkor azért bár merevek a rendszerek, de attól még igazából van lehetőség, azt látjuk, hogy azért a gyakorlatban van lehetőség arra, hogy iskolát váltani, meg ha nincs, akkor sem az életed ül el a gyereknek, tehát hogy nem jó azt súlykolni a gyerekben, hogy itt egy életre szóló választást kell hozni. Ez csak megnehezíti és feleslegesen terheli a gyereket. Sokkal inkább fontosabb az, hogy a szülő lássa azt, hogy a gyereknek mire lehet szüksége, milyen képességei vannak, legyen egy nagyon erős figyelem a szülő részéről a gyerek felé, próbáljon meg a legjobb figyelme és érzése szerint választani a gyereknek, gyerek képességeinek és személyes tulajdonságainak megfelelő iskolát. Első körben azt kéne megnézni, hogy gyerek mennyire terhelhető, és hogy olyan iskolát választani, amelyik nem terheli túl a gyereket. Tehát az ő képességei, másrészt azok a azok az érzelmi sajátosságai, amik mentén egy nagyobb igénybevételnek is képes egy gyerek megfelelni, hogy képes a monotónia tűrésre, képes a frusztrációt tűrni, és interaktívan van igénye arra fajta inger, amit egy nagyon erős iskola tud adni, akkor lehet választani egy erős iskolát. Nyilván az fontos szempont, hogy ne kelljen a fél napot átingázni, hiszen ez egy borzasztó fárasztó dolog. Tehát, hogy a legközelebbi és a gyerek sajátosságainak, személyes tulajdonságainak, képességeinek megfelelően kell valahol megtalálni azt a középutat, ahol a gyerek jól, nagy valószínűséggel jól fogja érezni magát, hisz nyilván garancia erre soha nincs. Az, amikor meg akarok valamit valósítatni a gyerekkel, az már nem biztos, hogy a gyerekről szól. Tehát amikor én akarom, hogy ő elérjen valami eredményt, az már nagyon az én teljesítményemről szól, és nem a gyerekről szól. Sokkal jobb az, hogyha olyan helyzetbe hozom a gyereket, ahol megismer dolgokat, megismer tevékenységeket, megismer sportokat, meg tudja annyira szeretni, hogy neki ebben jól esik teljesíteni, és akkor ebben támogatom. Ha én kívülről akarom kitalálni azt, hogy neki mi akar jó lenni, és én döntöm el, az általában kényszer, és nagyon-nagyon ritkán esik egybe a gyereknek a szükségleteivel.
Katedra. Merre tart a hazai oktatás? Milyen lesz a holnap iskolája?
Elkészült a HVG idei középiskolai rangsora a legjobb három helyen, most is a budapesti Fazekas, az Ötvös és a Radnóti gimnáziumok állnak, de a top 10-be bekerült egy vidéki, a Veszprémi Lovasi gimnázium is. Bala István, a kiadvány felelős szerkesztője, Imre Júliának beszélt a részletekről.
Ez már 11. alkalommal jelenik meg, mindig ugyanazok a szempontok. Azt gondoljuk, hogy iskolákat összehasonlítani nagyon nehéz, egy csomó szubjektív elem van benne. Ezért kerestünk egy pár olyan adatot, ami objektív. Ezek a érettségihez kapcsolódóak, konkrétan 4 érettségének az átlageredménye, ez a matematika, a magyar, a történelem és az idegen nyelvi érettségi. Ezeknek az átlageredményéből vannak részrangsorok. Az országos kompetenciamérés, ugye abból van 2 matematika és szövegértés, ezekből készültek részrangsorok, illetve a felvételi eredmények adott iskolából felvételiző gyerekek pontszámainak a részrangsora, ez a 7. Tehát ebből a 7 részrangsorból készítettük a nagy összesített rangsort, ez a mi top 100-as középiskola rangsorunk.
Melyek a legjobb középiskolák ma Magyarországon, és van-e bármi átrendeződés a korábbi évekhez képest?
Túl nagy átrendeződést nem tapasztalunk. Az élbolyban ugyanazok az iskolák vannak, tehát az első 3 helyezett az most a budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, a második az Ötvös József Gimnázium, a harmadik pedig a Radnóti. Tavalyi eredményeket, ha megnézzük, ugyanaz a 3 van az első helyen, csak akkor Radnóti volt az első, és a második, harmadik helyezetben volt versenyben ugye a Fazekas meg az Ötvös. Szóval túl nagy változás nincsen az élbolyban. Én a 3 mellé még ide venném a Békásmegyeri Veres Péter Gimnáziumot, a Trefort Ágoston Gimnáziumot, a Deáktéri Evangélikus Gimnáziumot, az Apácait, meg a Toldi Gimnáziumot, a Városmajori Gimnáziumot. Ezek mindig ugye az első 10-ben vannak. Szóval az, hogy egy kicsit most egyel előrébb vagy hátrébb, ez nem jelentős. Nagyjából ezek a élbolyban lévő gimnáziumok.
Vidéki gimnáziumot ugyanakkor még nem említett. Ezek hogy szerepeltek idén?
Az első 10-ben 1 darab vidéki gimnázium van, az a Lovasi Gimnázium Veszprémből. Első 20-ban viszont sokkal több, tehát ott azért már van több vidéki gimnázium is. Szombathelyen van az ELTE Bolyai János Általános Iskola és Gimnázium. Tehát az Inczi Ferenc Gimnázium Győrből, és a Révai szintén Győrből, és a Miskolci Herman Ottó Gimnázium is benne van a 20-ban, sőt a 20. a Debrecen Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnázium és Általános Iskolája. Azaz azt jelenti, hogy az első 20-ban már 6 vidéki gimnázium is szerepel.
Ugye említette, hogy most már hosszú évek óta elkészítik ezt a rangsort. Hogy tapasztalják, hogy az iskola választást mennyire befolyásolja?
Azt szeretnénk üzenni, megmutatni a kiadvánnyal, hogy ez egy rangsor. Ebben a rangsorban azok az iskolák vannak, akik az említett paraméterek alapján jól szerepelnek. De a kiadványban van nagyon sok cikk és szakértői nyilatkozat arról, hogy milyen szempontok alapján érdemes iskolát választani a szülőknek. És abban azért azt elmondják a pszichológus, pályaválasztási szakértő, iskolaigazgatók, hogy nem csak ez az egyetlen szempont létezik, sőt, pont az, hogy nagyon sok szempont létezik, hogyha meg akarunk ítélni egy iskolát, hogy mitől jó egy iskola. Sőt, hát a Szél Dávid pszichológus azt mondja, hogy jó iskola nem is lehet mondani, hiszen minden gyereknek más iskola való. Van olyan gyerek, akinek kifejezetten jó, hogyha egy ilyen versenyistálóba megy, ahol állandóan versenyhelyzetben van, mert őt az inspirálja, van, akit ez leblokkol. Van, akinek inkább az való, hogy többet foglalkozzanak az ő, nem tudom, motivációjának felkeltésével, meg a közösségi élettel, tehát csomó szempont van. Ezek között még olyanok is vannak, hogy közel legyen az iskola esetleg a lakóhelyéhez a gyereknek, hiszen hogyha másfél órát kell utazni minden nap azért, hogy beérjen az iskolába, az nem biztos, hogy ér annyit, amennyit esetleg az iskola nyújtani tud.
Katedra. A Tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
Ez volt a Katedra, az Inforádio oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán, azzal, hogy várom Önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádio internetes oldalán, az infostart.hu címen. Viszonthallásra!